A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37. verstől az 51. versig a következőképpen. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem is várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Különleges ez az óra mindannyiunk számára, hiszen ma sok olyan család van közöttünk, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el valamely családtagjukat, szerettüket. És ez egy olyan kiheverhetetlen fájdalom, olyan mély seb, amely nem, vagy csak nagyon nehezen tud begyógyulni. A szürke hétköznapokban, a munkával töltött órákban kevésbé tör a felszínre ez a mély fájdalom, de az ünnepek, az elcsendesedés, a magány óráiban szívszaggató érzések emlékeztetnek arra, hogy valaki elment. Különösen akkor fáj a gyász, mikor ünnepelni kéne, de nincs ott, akivel ünnepelni lehetne. Az üres szék, a megszokott hely is arról árulkodik, valakinek ott kéne ülni, de üres maradt. Elment, és itt a földön nincs többé találkozás, mert vannak, akik elmentek, én úgy szoktam fogalmazni, előre mentek, és vannak, akik itt maradtak. És ez egy áthidalhatatlan szakadékot teremt az élet és a halál között. Azonban jó most ezen az alkalmon úgy itt lenni, hogy ezt az áthidalhatatlannak tűnő szakadékot valaki mégis áthidalta. És kérem a drága testvéreket, a drága gyászoló gyülekezetet, engedjük, hogy Isten szava előtérbe helyezkedjen minden másnál. Tudom, hogy sokfélék vagyunk, tudom, hogy vannak olyanok, akik kétséggel fogadják mindazokat a dolgokat, amelyeket el fogok mondani. Tudom, hogy vannak olyanok, akiket nagyon nehéz kimozdítani abból a lelki állapotból, amiben vannak, de engedjük, hogy Isten szava most felhevítse a mi szívünket. Engedjük, hogy meggyőzzön bennünket Isten szent lelke arról, ami elhangzik. Hiszen, ahogy az ige mondja a János evangéliumának 3. fejezetében, azt mondja Jézus, Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Isten valami olyat kínál minden ember számára, amit el lehet utasítani, de el is lehet fogadni. Isten, amit kínál, azt nem akarja ránk erőszakolni, hanem azt szeretné, hogy az ember felismerve az ő jó szándékú akaratát, tervét, ajándékát, elfogadja mindazt, amit ő kínál. Isten sokkal többet akar adni, mint ezen a földön megelégedett élet. Ő szeretné, ha túllátnánk a földi dolgokon, mert el lehet merülni a földi élet gondjaiban és örömeiben úgy, hogy az ember megfeledkezik a jövendőről, ahogyan olvassuk az igénkben. Emberek esznek, emberek isznak, házasodnak, élik a maguk életét, máról holnapra élnek és látnak, osztják be az idejüket, ahogy Noé idejében is volt, ma sincsen ez másképpen. Noé is figyelmeztetett, emberek figyeljetek, özönvíz lesz, el fog minden pusztulni. Lefordítva a mai nyelvre, hasszólítsalak meg benneteket ezen a mai délelőttön így. Emberek, figyeljetek! Drága testvérek, figyeljetek! Nem ennyi az élet. De az emberek ettek, ittak, házasodtak, élték a hétköznapjaikat, merültek bele az élet gondjaiba, és aztán jött a tragédia, és bekövetkezett mindaz, amire Noé figyelmeztetett. Ma sincsen ez másképpen. Emberek milliói sodródnak az élettel, merülnek bele az élet nehézségeibe, problémáiba, terheibe, aztán cipelik magukkal. Hányuk feje felett csapnak össze a hullámok, látják kilátástalannak az életet. Aztán a keszekusza életet próbálják toldozgatni, foltozgatni. Ma is hangzik Isten figyelmeztetése. Ember, állj meg, csendesedj el, gondolj arra, hogy lesz számadás. És ez számtalanszor elhangzik. Én igyekszem temetéseken erre is hangsúlyt fektetni, hogy ember, állj meg egy pillanatra, és abban a ravatalozóban, talán arra a fél órára, talán arra az egy órára, emberek meg is állnak, és hangzik a figyelmeztető szó, hogy ember, állj meg, csendesedj el, mert igenis lesz számadás. És ez nem fenyegetés. Mert sokan vagy többen talán fenyegetésnek érzik, amikor az hangzik el egy lelkipásztor szájából, vagy azt olvassák ki az Isten igéjéből, hogy Isten igéje figyelmeztet, hogy ember, állj meg, hogy csendesedj el, mert igenis lesz számadás. Drága testvérek, ez nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés. Ahogy Noé a maga idejében figyelmeztette a körülötte levőket, úgy figyelmeztet bennünket is Isten írott igéje. Készüljetek emberek az Úrral való találkozásra. Mint hogy a keresztben a stop tábla sem fenyeget, hanem figyelmeztet. Igen, ember, állj meg, mert a kereszt azért adatott, és a keresztben is azért van a stop tábla, hogy figyelmeztessen, nem fenyeget. Nem fenyeget az útkereszteződésben, hanem figyelmeztet. És itt egy olyan stop tábla található, aminél a T betű egy kereszt. Mert a kereszt figyelmeztet. A kereszt sosem fenyeget. Nem fenyeget, hanem figyelmeztet, hogy ember, állj meg. Aztán innentől kezdve senki nem mondhatja, hogy nem hallotta a figyelmeztetést. És lehet, hogy vannak, akik ezt fenyegetésnek gondolják, de drága testvérem, éppen az a szeretet. Éppen az a szeretet, hogy figyelmeztetünk. Ha valaki ezt szeretetlenségnek érzi, az nagyon-nagyon rosszul gondolja. Mert mi nem fenyegetünk, bennünket az Isten igéje nem fenyeget, hanem figyelmeztet. Ahogy a stop tábla figyelmeztet, így ez a mostani piros tábla is, ami itt van a kivetítőn, középen a kereszttel, ez figyelmeztet téged is, és engem is. És ezen az Isten tiszteleten én kétféle emberről szeretnék beszélni nektek. Kétféle emberről, akik készületlenek, akik nem számolnak a Jézussal való találkozásra, és azokról is szeretnék néhány szót szólni, akik felkészültek, akik várják a Jézussal való találkozást. Mert vannak, akik várják őt, és vannak, akik készületlenek lesznek. Először röviden beszélnék a készületlen emberről. Hiszen körbenézünk a közvetlen környezetünkben, szétnézünk a világban, vagy talán önmagunk életét megvizsgálva, láthatjuk, hogy hányan nem veszik komolyan az Isten szavát. Hányan nem veszik komolyan az Isten figyelmeztető szavát. Hányan nem igazítják magukat ahhoz a beszédhez, ami le van írva. Milyen igaz az a megalapítás, hogy emberek esznek, isznak, házasodnak, de nem foglalkoznak Isten figyelmeztető tábláival. Éli mindenki a maga kis életét, mindenki el van a maga kis komfortzónájában, pedig hány és hány alkalommal szólt Isten, figyelmeztetett, és talán tette ki neked is a figyelmeztető táblát. Egy tragédiában, egy balesetben, egy betegségben, hányszor figyelmeztetett Isten azzal, hogy ember lassíts, hogy ember csendesedj el, hogy ember gondold végig az életedet, hogy ember tekints előre, ne csak addig, ameddig a szemed lát. És drága testvérek, úgy gondolom, hogy egy-egy halál eset egy családban mindig Isten figyelmeztetése. Ebben az esztendőben volt olyan család, akik fél év alatt 4 alkalommal kellett megállni a rovatolozóban. És mindenki elment. Isten figyelmeztetései ezek mindannyiunk számára. Számomra is, és a gyászoló családtagok számára is. És mi mégsem vesszük ezeket észre. Lejár az idő, elmegy az élet, és hányan állnak meg készületlenül az Isten előtt. Teljesen olyan, mint a Noéról szóló események. Emberek mit sem törődtek Isten és Noé figyelmeztető szavával. Ettek, ittak, házasodtak, kinevették Noét is, Istent is, és élvezték az életet, vagy éppen küzdöttek az életért, a megélhetésért, és aztán készületlenül várta őket a pusztító özönvíz. Én olyan vizuális típus ember vagyok, és úgy magam elé képzelem ezt az egész történetet, Noénak ezt a történetét, amikor napokon, heteken, hónapokon keresztül építi a bárkát, azt a hatalmas nagy bárkát, le is írja a Szentírás, hogy egyébként mekkora ez a bárka, és emberek jönnek, érdeklődnek, néha megakasztják Noét a munkában, egy-egy fűrészelésben, egy-egy kalapálásban, méricskélésben, és emberek fölteszik neki a kérdést, hogy hát te, Noé, hát minek építed ezt a nagy bárkát? És Noé elmondja, hogy figyeljetek, Isten azt mondta, hogy özönvíz lesz. Hogy minden el fog itt pusztulni. És aztán magam elé képzelem ebben a szituációban, hogy emberek legyintenek, és tovább mennek. Igen. Mert mennyire igaz volt az a mondat, hogy emberek ettek, ittak, házasodtak, és nem vették komolyan Isten figyelmeztető tábláit. És ma is nem így van, drága testvérek. Ma is itt a 20. 21. században, ma is elhangoznak ezek a figyelmeztetések, kitesszük ezeket a figyelmeztető táblákat, Volt, aki megkérdezte, hogy miért van arra szükség, hogy kitegyünk egy ilyen hatalmas molinót, és elmondtam, hogy hát, hogyha az az ige valakit meg fog ragadni abban a békétlenségben, amiben van, amiben éli az életét, ha megragadja az az ige, hogy itt békességet ad az Isten. Nekem olyan sokat jelentett ez az ige. És hiszem, hogy ezen a helyen, ezen a településen, ez a gyülekezet is a békesség szigete lehet. És ezt a molinót is azért helyeztük ki, mert ez egy figyelmeztető tábla, hogy ezen a helyen békességet adhat az Úr. Itt békességet adhat. Itt nem én adok, nem az emberek, nem a gyülekezet, nem az infrastruktúra, nem a lelkiség ad békességet, hanem Isten békességet adó szava, Isten jelenléte az, amely igazán békességet tud adni az ember szívébe. És ezért van kint ez a figyelmeztető tábla, hogy ezen a helyen békességet adok nektek. Vagy ezért vannak annyi figyelmeztető táblák egy-egy család életében, mert Isten valamit akar mondani. És hányan vannak, akik egyszerűen csak legyintenek. Bevallom őszintén, sokszor gondolkodom azon, vajon emberek, amikor ott állnak a ravatalozóban, amikor egy emberként körbe öleljük a koporsót vagy a hamvakat, és amikor vége a temetésnek, és amikor mindenki megy haza, akkor vajon, és bocsánat, hogy nagyon ki fogom élezni, és ki fogom sarkítani, és nyilván nem ez van az emberekben, de akár lehet ez is, hogy na túl vagyunk ezen a temetésen is. És aztán mennek vissza a munkahelyekre, vagy mennek vissza a családba, és minden megy tovább. Kiléptek egy picit abból a mókuskerékből, és aztán visszalépnek. És emberek legyintenek, hogy ezen is túl vagyunk. Igen, Isten figyelmeztető táblája azt mutatja, hogy ember, lejár az idő, hogy elmegy az élet. És hányan mennek el így készületlenül, és hányan készülnek az Isten elé készületlenül. Igen, miért? Mert emberek legyintenek, mert emberek esznek, isznak és házasodnak. És ahogy kinevették akkor Noét is, ma is kinevetik ezeket a figyelmeztető embereket. Tudom, hogy engem is nagyon sokan kinevettek, bár nem vagyok az a zokonvevő típusú ember, mert nyilván nem engem nevetnek ki, hanem az Urat nevetik ki, és ez még szomorúbb. És hányan vannak, akik legyintenek, és aztán mennek. És nem veszik komolyan, hogy jön az a pusztító özönvíz, nem veszik komolyan, hogy egyszer meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. És Isten mindenkorban figyelmezteti az embereket, ha nem hallgatnak a halk, szelíd, csendes hangra, akkor Isten keményebben szól, keményebben figyelmeztet. Mert erre is volt már precedens a történelemben, hogy Istennek ott van az a halk, szelíd, csendes hangja, ott van a Szentírás, ott van a Bibliánk. Talán lehet, hogy a könyvespolcon porosodik, talán lehet, hogy már évek, évtizedek óta nem is vettük elő, lehet, hogy a konfirmációnk alkalmával, amikor megkaptuk, akkor még belelapozgattunk, és azóta nem vettük elő. Ott az a halk, szelíd, csendes hang az ott van, szól, de már nem vesszük észre. És Isten néha keményebben szól, néha keményebben figyelmeztet, mert az ember olyan, hogy sokszor nem ért a szép szóból. Valljuk meg őszintén, hogy mindannyian ilyenek vagyunk, hogy nem értünk abból a halk, szelíd, csendes szóból, nem értünk a szép szóból. Hányszor hallottam szegény, velem küzdő édesanyámtól ezeket a szavakat. És úgy elérzékenyülök, amikor visszaemlékezem, hányszor tette föl a kérdést nekem, hát nem értesz a szép szóból? Akár tanulás tekintetében. Amikor édesanyám mindig azzal idézőjelben zaklatott, hogy tanulj, mert buta maradsz, fiam. És aztán mindig hozzátette, hogy nem értesz a szép szóból. És sokszor nem értettem, bevallom őszintén. Nem értettem ebből a szép szóból. És sok esetben egy-két erős anyai pofon segített megérteni, és higgyétek el, hogy utána megértettem. Megértettem. Hányszor mondta szegény édesanyám, hogy nem nekem tanulsz, fiam. És nem volt elég édesanyám intő, figyelmeztető szava, néha erősebb figyelmeztetésre volt szükség, hogy megértsem. És Noé idejében sem volt elég Isten halk, szelíd, csendes hangja. És azt olvashatjuk Noé történetében, olyan megdöbbentő a 6. fejezet 5. versében, azt mondja, látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Ma is hány alkalommal hallanak emberek arról, hogy meg kell állni az Isten előtt? Ma is hallod, drága testvérem, hadd mondjam el, te, aki itt ülsz ezen a mai délelőttön, te is hallod, hogy meg kell állni az Isten előtt, hogy nem élheted büntetlenül az életedet úgy, ahogy most is élsz, hogy készülj Istened elé, ahogy az ige mondja Ámosz próféta könyvének 4. fejezetében, ezért bánok így veled, Izrael, és mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael. Sokszor azért bánik velünk az Úr, hogy készüljünk elé. Készüljetek, mert eljön az óra hamarosan, és meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És nem érhet benneteket készületlenül, mert tudjátok, hogy meg kell állni. Spurgeon, a híres igehirdető jegyezte le ezt a történetet. Nem tudom, hogy ez egy anekdota, vagy ez egy megtörtént eset, de akár el is tudom képzelni, hogy ez egy megtörtént esemény volt. Így ír Spurgeon, így írja le a történetet. Hallottam egy bizonyos királyról, akinek volt egy bohóca, vagy udvari bolondja, aki mókázásokkal szórakoztatta, amint a királyok szoktak ilyet tartani. De ez a bolond nem volt bolond, nagyon is értelmes volt, és bölcsességet nyert az örökké való dolgok felől. Egy napon, amikor nagyszerű tetszést aratott a király előtt, ő felsége megajándékozta egy pálcával, ezt mondva, Tamás, itt van-e pálca, tartsd meg mindaddig, amíg magadnál nagyobb bolondra találsz, és akkor add oda neki. Egy napon aztán ő felsége rosszul lett, és megtudták, hogy meg fog halni, és sokan mentek meglátogatni, és Tamás is elment, és így szólt. Mi a helyzet, felség? Elmegyek, Tamás, hamarosan indulok. Hová mész? Kérdezte Tamás. Attól tartok, egy igen hosszú útra, mondta a király. És visszatérsz onnan, felség? Nem. Tehát elmész, és hosszú ideig üdőzöl ott. Örökké, mondta a király. Feltételezem, hogy felségednek van már odát egy palotája. Nincs, válaszolta a király. De gondolom, felséged gondoskodott mindenről, amire csak szüksége lehet, ha ilyen hosszú útra indul, és sohasem tér vissza onnan. Gondolom, sok javait előre küldte, és ugye beszerzett mindent előre. Nem, Tamás, szólt a király, nem tettem semmi előkészületet. Nos, felség, itt a pálcád, vedd vissza, mert nagyobb bolond vagy nálamnál. És ha van itt egy ember, aki nem készült még fel az örökké valóságra, akinek nincs hajléka, maradandó háza, nincs kincse, sem barátja, ügyvédje, segítője odaát, az ilyen óriási bolond, legyen bár akárki. Hangzott a történet. Nagyon tanító, hogy az ember tudja, hogy el kell menni, mégsem tesz meg semmit, és felkészületlenül várja az Isten elé állást. Te ne légy ilyen, drága testvérem. Vedd komolyan, készülj fel, Isten is erre figyelmeztet. És vannak azok, akik felkészültek, és most őróluk is szeretnék néhány szót szólni. Akik már itt ezen a földön úgy élik az életüket, hogy elfogadták Jézus Krisztust megváltónak, elfogadták a megtérésre hívást, megbánták bűneiket, elfogadták Jézus Krisztus váltságdíját, behívták az életükbe Jézus Krisztust, Isten szent lelke lakozást vett a szívükbe, új életet nyertek, és belett írva nevük az életnek a könyvébe, és örök életük van. Hogyan lehet valaki felkészült? Nagyon egyszerű. Még egyszer hadd mondjam el, amit az előbb is elmondtam, kicsit részletesebben, amit az előbb röviden említettem. Felkészült az, aki rádöbben arra, hogy az Isten és az ember között egy áthidalhatatlan szakadék van. Mindannyian, ahogy látjuk itt az ábrán, látjuk a képen, mindannyian a tőlem balra eső oldalra születünk. Mindenki azon az oldalon van. És mindannyian, ahogy olvassuk az igében, a zsidókhoz írott levélben elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. De az is le van írva az igében, Pál apostol beszél arról, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És aztán beszél arról is az ige, Jézus említi, ott az van az ember alatt, ott van az a halál, és itt nem a biosz, nem a biológiai halálról beszél az ige, mert azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, attól féljetek, aki a lelket öli meg. Tehát mindannyian azon a baloldali részen vagyunk, és arra születünk rá. És ott látjuk ezt az áthidalhatatlan szakadékot, amely éppen a bűn miatt választ el bennünket Istentől. És látjuk a jobb oldalon, ott van Isten, és ott van az élet. De nem a biológiai élet, hanem az örök élet. És ez az áthidalhatatlan szakadék ott van az Isten és az ember között. A bűn miatt van ez. És azt is tudjuk az igéből, hogy Jézus azt mondja magáról, János evangéliumának ott a 14. fejezetében azt olvashatjuk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja Jézus. Tehát e között, az áthidalhatatlan szakadék között mégis van egy lehetőség, van egy alternatíva, mégis van egy út, amiről Jézus beszél. És olyan szépen megeleveníti ezen a képen, hogy ez az út nem más, mint a kereszt. Jézus Krisztus lesz az a személy, aki által ezt az áthidalhatatlan szakadékot mégiscsak át tudjuk lépni. Mi kell ehhez? Egyszerű. Nagyon egyszerű. Érezzem ezt az áthidalhatatlan távolságot, a bűneimnek a súlyát, az én elveszett állapotomat, ami a tékozló fiú példázatában is ott van. Jézus mondta, azt mondja, útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Hogy a tékozló fiú magába tudott szállni. Végig tudta gondolni az esélyeit, a lehetőségeit, és azt mondta, hogy ha marad így minden, ha folytatódik az az állapot, amiben van, akkor ez maga lesz a halál. És ekkor ez a fiú magába száll. És azt mondja, hogy útra kelek. Hogy elmegyek az én apámhoz. És azt mondom neki, bevallom neki őszintén, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok méltó többé arra, hogy fiadnak nevezzenek. Vagy János első levelének, első fejezetének 9. versében ezt olvashatjuk, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Olyan szépen fejezi ki Dávid a Zsoltárok könyvében, amit maga is átélt. Az 51. Zsoltárban, ebben a bűnvalló Zsoltárban, imádságban ezt mondja, Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted meg. Tudjátok, drága testvérek, ez a kulcs ahhoz, hogy az ember elfogadja Jézus Krisztus helyettes áldozatát. Hiszen ő volt az, aki bűneink büntetését elhordozta. Nekünk kellett volna a bűneinkért felelnünk és bűnhődnünk, de az ige azt mondja a Római Levél 8. fejezetében, aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindjájunkért odaadta. Vagy Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezt a helyettes áldozatot nekem csak el kell fogadnom. Meg kell vallanom a bűneimet, és elfogadni a kegyelmet, a bűnbocsánatot, hogy Jézus Krisztus vére letisztít minden bűnt és szennyet, és új életet ad. És tudjátok, drága testvérek, ma egy olyan világban élünk, ahol a paraszolvencia az nagy úr. És ma emberek el se tudják képzelni, hogy van valami, amit ingyen ad az Isten. És tudjátok, ma embereknek azért nem kell a kegyelem, mert az ingyen van. Mert az emberek valamit ki akarnak érdemelni. Inkább azt mondják, hogy fizetnek, csak legyen egy jobb orvosi szolgáltatás, legyen több figyelem az ápolóktól, az ápolónőktől, és lehetne sorolni. És nyilván én most nem akarom bírálni ezt az egész helyzetet, ne értsétek félre. Inkább arról beszélni, hogy a kegyelem miért nem kell ma sok embernek. Mert Isten azt ingyen adja. És tudjátok, ettől lesz kegyelem. A kegyelem attól kegyelem, hogy nem érdemlem meg, de mégis megkapom. Bocsánat az összehasonlításért, de hát az orvost azért fizetik. Az más kérdés, hogy hogy fizetik, meg mennyit fizetik, de az orvost azért fizetik, hogy engem ellátásban részesítsen. Az ápolónőt azért fizetik, hogy figyeljen rám. Még egyszer mondom, nagyon tudom, nagyon ezer sebből vérzik az egészségük. Tudom, hogy nem ilyen egyszerű. De mégis az emberben az van, hogy inkább többet fizet, csak hogy gazdagabb ellátásban legyen része. És hadd mondjam nektek, hogy Istenben nincsen ilyen paraszolvencia, nincsen ilyen elvárás, hanem Isten azt mondja, hogy jöjj. Azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, ott az utolsó fejezetben azt mondja Jézus, hogy jöjj, mindazok, akik szomjaznak, jöjjetek és vegyétek el az élet vizét ingyen. Hogy az élet vizéből ingyen lehet meríteni. És ezt a kegyelmet Isten fölkinálja Jézus Krisztusban. És az ilyen Krisztusban új életet nyerteknek lesz felírva az életnek a könyvébe a neve. Ahogy Jézus mondja, ott a 3. fejezet 5. versében azt mondja, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életnek a könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Felkészül tehát az, aki nem ebben az életben reménykedik, ami elmúlik, hiszen látjuk, elmúlik, hanem bűnbocsánatot nyert Jézus váltság halálában, és örök életet kapott Jézus feltámadásában. Aki ezt elhiszi, és ilyen nem általános, hanem üdvözítő hite van, annak számára ez az áthidalhatatlan szakadék át lett hidalva Jézus Krisztusban, ahogy ez az ábra is mutatja. Drága gyülekezet, most már látjuk, mi a különbség a készületlenek és a felkészültek között. De jó lenne, ha minél többen felkészülten várnánk a Jézussal való találkozást. És nem meglepetésként felkészületlenül kellene vele találkozni. Mert az ige erről is világosan és tisztán beszél, hogy azok, akik felkészületlenül fognak megállni az Isten ítélő széke előtt, azokat nem fogja az üdvösségben részesíteni. Mert nincsen purgatórium, mert nincsen tisztítótűz, mert nincsenek ezek a dolgok. A Szentírás nem beszél erről. A Szentírás arról beszél, hogy minden itt dől el ezen a földön. Minden itt dől el. Minden. És azok, akik döntöttek Jézus Krisztus mellett, akik elfogadták ezt az ingyen kegyelmet, akik elfogadták a bűnbocsánatot, azoknak örök életük van. Ahogy Jézus mondja szintén a János evangéliumában, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És ezért mondja az ige, az átment a halálból az életbe. Hát így legyen figyelmeztető tábla ez a mai ige hirdetés mindannyiunk számára. Isten figyelmeztető tábláira figyeljünk, hogy ne legyünk készületlenek. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy ő mindent elmondott. Köszönjük, hogy le lett nekünk írva ez. Minden fel lett jegyezve, és minden ott található a Szentírásban. És akik keresnek, azok fognak találni. Akik zörgetnek, azoknak meg fog nyitatni. És akik kérnek, azok kapnak. És úrunk, adj ilyen kereső, kérő, zörgető szíveket ezen a mai Isten tiszteleten. Hogy ezek a figyelmeztető táblák beleégjenek az emlékezetünkbe, és beleégjenek a szívünkbe. Mert te figyelmeztetsz bennünket. Mert nem akarod, hogy készületlenül találjon bennünket a halál. És nem akarod, hogy készületlenül álljunk meg előtted. Úrunk, add, hogy minél többen elfogadjanak téged megváltónak. Legyen áldott a te szent neved, Urunk. Amen.